Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tartsanak velünk a következő percekben, barangoljunk együtt a tudomány világában. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Néhány címszó előjáróban a tartalomból: négy betegség lett a kialvatlanság. Akár leendő unokáját is veszélyeztetheti a dohányzó kismama. Miért nem károsodik a harkály a sok kopácsolástól? A hosszú élet titka a denevérgénben rejlik. Megalkották a világ legnagyobb optikai teleszkópját. Szokatlanul hűvössé válhat a nap 2050-re, és magyar kutatók eljutottak a világűr határára. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt kezdjük vidáman a mai műsort, kiderül, hogy milyen hatásai vannak a nevetésnek. Míg a gyerekek naponta átlagosan 400-szor nevetik el magukat, felnőttként ezt már csupán 15-ször engedjük meg magunknak. Pedig az adagot érdemes növelnünk. A nevetés ugyanis pozitív láncreakciót indít el szervezetünkben. Ezáltal segít megőrizni egészségünket, a többi között csillapítja a fájdalmat és erősíti immunrendszerünket. Többféle elmélet született már arról, miért is nevetünk, ám az vitathatatlan, hogy a nevetés a kommunikáció eszköze, mégpedig a megerősítésé, a pozitív visszajelzésé, mely a béke és a játék üzenetét hordozza. A középkorban állítólag fájdalomcsillapításra használták, a 20. században pedig tudományosan is igazolták ilyen irányú hatását. Napjainkban a nevetést a gyógyításban és terápiában egyaránt alkalmazzák. A nevetés pozitív hatásai között gyakran a stresszoldás szerepel első helyen. Nem csak arról van szó, hogy bizonyos helyzetekben egy-egy jól elhelyezett poén megszabadíthat a kínos feszengéstől. Ennél jóval fontosabb a vidámság hosszú távú hatása. A rendszeres nevetés ugyanis segít a szervezet hormonális egyensúlyának fenntartásában, csökkenti a kortizol nevű hormon szintjét, amely tartó stressz hatására megnövekedhet, szív problémákat is okozhat. A nevetés ugyanakkor erősíti az immunrendszert, javítja a test védekező képességét a kórokozók ellen, így a betegségek megelőzésében is segíthet. Bár nem válthatjuk ki vele a sportot, azért kiegészíthetjük azt, ugyanis megmozgatja az izmokat, növeli a pulzusszámot és serényebb oxigénfelvételre serkenti sejtjeinket. Egy kiadós nevetés felér egy lendületes sétával. 20 másodpercnyi önfelett kacaj körülbelül annyival több oxigénnel látja el a szervezetet, mint 3 perc az evezőpadon. És ha még ez nem volna elég, hozzátehetjük, hogy a nevetés jót tesz a bőrnek, sőt, egy kísérletben nemrég bizonyítást nyert, hogy még az ekcémával szemben is hatásosnak bizonyulhat. A nevetés gyógyító hatását bizonyította számos alkalommal Patch Adams, a filmbeli orvost a világhírű színészóriás Robin Williams alakította. A Bohóc Doki 20 munkatársával indította el kórházát a 70-es években. Kollégáival a lelki gyógyítást, a humort is fontosnak tartották. Az azóta eltelt évek alatt bevezették a nevetés terápiát a klinikai gyakorlatba is, például a rákgyógyításban. Számos nevetőklub alakult világszerte, feltalálták még a nevetés tornát is. A nevetés hatásos fegyver volna a szorongás és a depresszió ellen, ha éppen a hasonló problémákkal küzdőknek volna kedvük nevetni. A terapeutáknak ilyen esetre is van javaslatuk, ha éppen semmi okot nem találunk a vidámságra, egyszerűen kezdjünk el nevetni, akkor is, ha eleinte erőltetnünk kell. Ez éppen elég a szervezetnek ahhoz, hogy beinduljanak a megfelelő reakciók, például az endorfin termelés, és felderüljünk. A folytatásban pedig arról hallhatnak, hogy népbetegség lett a kialvatlanság, pedig nagyon fontos, hogy eleget aludjunk. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja. Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Népbetegség lett a kialvatlanság. Ez tehát a témánk. Közeleg az alvás világnapja, amit nagyon is ébren várnak az ezzel foglalkozó szomnológus szakemberek. Hírek szerint ezen a napon alakítják meg a hazai alvásszövetséget. A világnap a tavaszi napi egyenlőséget megelőző péntek, idén március 16-a. Tucatnyi jó tanáccsal szolgál a világháló, hogy mit tegyünk, ha nem akarunk álmatlanul forgolódni. Az éjszakai nyugalmat megzavaró tevékenységek közül az első számú közellenség éppen a számítógépes és a telefonos szörfözés a világhálón. Ezt mellőzni kell 1-1,5 órával a lefekvés előtt. Ide sorolandó a tévézés is, mert sok nyugtalanító tartalmat sugároznak az adók. Az köztudomású, hogy a nehéz, zsíros, kiadós ételek különösen az életkor előre haladtával megnehezítik az éjjeli ellazulást. Az viszont kevésbé ismert, hogy a finomított szénhidrátot, sok cukrot tartalmazó ételek élénkítik az agyat, ahogy a koffein vagy az alkohol is. Igyekezzünk mindig azonos időben kellő mennyiséget, legalább 7-8 órát aludni, zaj és fénymentes környezetben. Száműzzük fejünkből és testünkből a stresszt, ami a felsoroltak közül persze a legnehezebb. Tekinthető mindez közhelyesnek, a számok mégis azt mutatják, hogy a kialvatlanság népbetegséggé vált, annak minden számszerűsíthető következményével. Az alváshiány a 15 vezető halálok közül 7-ben szerepet játszik, állítja az Amerikai Közegészségügyi és Járványügyi Központ. A szív-, ér- és idegrendszeri betegségek, a rosszindulatú daganatok, a diabétesz és a magas vérnyomás kialakulásában egyaránt része van, nem is szólva a közúti balesetekről. Aki naponta átlagosan kevesebb, mint 6 órát alszik, az 13%-kal, de még a 7 órát alvók is 7%-kal növelik a betegség kockázatukat. A kialvatlanok gyengébben teljesítenek a munkahelyükön, többet is hiányoznak. 5 ország az USA, Kanada, Nagy-Britannia, Japán és Németország statisztikai adatainak elemzése azt mutatja, hogy az álmos dolgozók okozta termelési veszteség becsült összege eléri az évi 680 milliárd dollárt. De nem csak az alvás hossza, hanem a minősége is fontos egészségügyi tényező. Magyarországon inkább ez utóbbi került az orvos szakmai figyelem középpontjába. Betegeknek és szakembereknek is szóló ismeretterjesztő kiadványok szerint a gyógyszeres kezeléssel nehezen beállítható magas vérnyomás hátterében az alvás közben jelentkező légzészavarok állnak. A szakmai szóhasználatban alvási apnoé köznyelvi lefordítása, a szörnyen horkol a párom, kimarad a légzése, majd nagyokat horkant, házastársi elbeszélésnek felel meg. Sokan nincsenek is tudatában annak, hogy rosszul alszanak, mert a légszom miatti felébredés olyan rövid ideig tart, hogy reggel már nem is emlékeznek rá. Súlyos esetben óránként akár 20-30 alkalommal is ismétlődhet a légszom. Ezért van az, ha az időben lefekvő reggel mégis fáradtan ébred. Az éjszakai fuldoklás stresszeli a szervezetet. Minden olyan válaszreakció automatikusan beindul, ami megbirkózhat egy ilyen vészhelyzettel. Egyebek mellett emelkedik a vérnyomás. Az is megfigyelheti magán a gyanút keltő tüneteket, aki egyedül alszik, vagy hálótársa illedelmesen hallgat a horkolásáról. A száraz szájjal, torok és fejfájással ébredők, a napközben fáradtságot, kínzó álmosságot érzők elkezdhetnek gyanakodni. Ha úgy találják, hogy jelentős a súlytöbletük, sűrűn néznek a pohár fenekére, miközben dohányoznak is, orrsövényferdülésük, megnagyobbodott mandulájuk vagy pajzsmirigyük van, szintén biztosra vehetik, hogy gyanújukat érdemes megosztani a házi orvosukkal. A panasz kivizsgálása alvásdiagnosztikai laborban történik, de sokat kell aludni addig, amíg valaki sorra kerül. A probléma enyhítésére mindenekelőtt életmódváltást javasolnak az orvosok. Súlyosabb esetekben légzésterápiás készülék éjszakai használata biztosíthatja, hogy elegendő levegő jusson a tüdőbe. Akit csak a hátonfekvés késztet horkolásra, ilyen pozitúrában zárják el a levegő útját a garatnál az elernyett izmok, annak jó szolgálatot tehet a pizsamakabát hátuljába bevart teniszlabda. A sporteszköz legalább annyi mozgást kikényszerít, hogy a hát közepét nyomó gombóc okozta kényelmetlenséget, oldalfekvéssel küszöbölje ki az éjszakai csendháborító. Nem mindegy tehát, hogy mennyit alszunk és milyen minőségben. És a folytatásban maradunk még az orvostudománynál. Megdöbbentő eredmény, akár leendő unokáját is veszélyeztetheti a dohányzó kismama. Erről szólunk rövidesen, és kiderül az is, hogy miért nem károsodik a harkály a sok kopácsolástól.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Akár leendő unokáját is veszélyeztetheti a dohányzó kismama, ezzel a meglepő kutatási eredménnyel folytatjuk a műsort. A legújabb eredmények szerint az eddig ismertnél is súlyosabb következményei vannak, ha egy kismama dohányzik, vagy a környezetében cigarettáznak a terhesség ideje alatt. A tüdőgyógyászok szerint a magzat génjei úgy módosulnak, hogy annak nyoma az unokákban is felfedezhető lesz. Tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy a várandós nőket érő környezeti hatások a magzat fejlődését jelentősen befolyásolják, írja egy közleményben a Magyar Tüdőgyógyász Társaság a rákellenes világnap alkalmából. Kifejezetten negatív a dohányfüst szerepe, hiszen hátráltatja az emésztésért felelős szervek, a szív-érrendszer és a tüdő egészséges fejlődését is. Sőt, ezek a károsodások nem csupán a magzatban mutathatóak ki, hanem az ő gyerekeikben is. Ez azt jelenti, hogy legyen aktív vagy passzív dohányos a kismama, még az unokái is öröklik a káros hatásokat. Akkor is, ha a köztes generáció egyáltalán nem dohányzik. A közleményben az is olvasható, hogy Magyarországon a tüdőrák az összes daganatos halálozás egyharmadát teszi ki. A dohányfüstnek a tüdőfogyatkozás kialakulásában is nagy a szerepe, ugyanis a tüdőben lévő légutak fokozatosan és tartósan beszűkülnek, pusztul a tüdő szövete, ezért egyre nehezebb lesz a kilégzés. Sok esetben később tüdőrák is kialakul. A leghatékonyabb gyógymód a betegség korai szakaszában történő műtét. Azonban a tüdőrák gyakran tünetek nélkül növekszik, és sokszor csak előre haladott, már nem műthető stádiumban fedezik fel. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet ezért indította el speciális tüdőrák szűrő programját, ami jóval modernebb a hagyományos módszereknél, így képes kiszűrni a korábban esetleg nem látott elváltozásokat is, áll a közleményben. A rákellenes küzdelem világnapja február 4-e. Ezen a napon emlékeznek meg a párizsi első rákellenes kongresszusról, amelynek résztvevői 2000-ben aláírták a kór elleni világméretű összefogásra felszólító dokumentumot. De arra is szeretnék felhívni az emberek figyelmét, hogy a rákelleni küzdelem nem csak az orvosok feladata, hanem a társadalom közös ügye is. És egy érdekes témával folytatjuk. Nem tudom, hogy gondolkodtak-e már azon, hogy egy harkály, amelyik nagyon sokat kopácsol, miért nem esik le a fáról, miért nem szédül el, vagy kap agyrázkódást. Nos, a következő percekben ez kiderül. A fakopácsok 6-7 méter per másodperces sebességgel képesek csőrüket a fák törzsének ütögetni, anélkül, hogy agysérülést szenvednének. Módszerük ellesése már régóta foglalkoztatja a kutatókat, mert segítségével sokkal hatékonyabb fejvédő eszközöket tervezhetnének emberek számára. Korábban úgy vélték, hogy a fakopácsot csőrkáváinak eltérő hossza, szivacszerű koponyacsontjai és fejlett nyelvcsontja védi meg a rázkódástól. Most viszont kiderült, hogy nem csak ez védi a harkályokat. A madárban, amelynek feje 10-szer akkora erőhatásnak van kitéve, mint egy amerikai focistájé összefejeléskor, különleges fehérje képződik. E fehérjének az emelkedett szintje az emberekben a krónikus, traumás enkefalopátiával, azaz egy olyan degeneratív betegséggel kapcsolódik össze, amely számos atlétánál és más sportolónál megfigyelhető. A Chicagói Field Múzeum kutatói leírták, hogy a harkánynál ez az úgynevezett tau fehérje nem az agykárosodást jelzi, hanem éppen hogy beburkolja az agy idegsejtjeit és így védi azokat a károsodástól. Így új megvilágításba kerül az azon emberek agyában megjelenő emelkedett tau fehérje szintje, akik fejét rendszeresen éri trauma sportolás közben. Lehet, hogy nem a kór következménye, hanem éppen az agykárosodást próbálja megelőzni vagy csökkenteni. Az viszont még nem világos, hogy pontosan miként is védi meg a harkályt az agykárosodástól az emelkedett fehérje szint. És hasonló témával folytatjuk a műsort rövidesen. A hosszú élet titka a denevérgénben rejlik. Ez az egyik témánk, és egy bámulatos fotóról is szó lesz, amely már-már a lehetetlent súrolja. Egy brit egyetemista lefotózott egy atomot. Meglepő és érdekes a téma, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most kiderül, hogy a hosszú élet titka a denevérgénben rejlik. Minél nagyobb testű egy emlős, annál tovább él. A denevér a kivétel a szabály alól. A kutatók ezúttal 4 denevérfaj, a Myotis nembe tartozó közönséges denevér, a nagyfülű denevér, a nagypatkós denevér és a hosszú szárnyú denevér 493 egyedét tanulmányozták. A 4 faj közül a közönséges denevér egyedei élnek a legtovább. Noha a testméretük alapján a maximális élettartamuk 4 év lenne, mégis 37 évet élnek. A szakemberek megállapították, hogy az emberekkel és egyéb állatokkal ellentétben ennek a denevérfajnak nem rövidülnek az úgynevezett telomerjei az állatkorának előre haladtával. A telomer a kromoszómát alkotó DNS szál két végén található rövid, többszörösen ismétlődő szakasz, vagyis a DNS-t becsomagoló molekula. Feladata, hogy megakadályozza a kromoszóma végek összetapadását, valamint hogy a sejtosztódás során védje a DNS-t a folyamatos rövidülés káros hatásaitól. Ahogy azonban a szervezet öregszik, a telomerek rövidülnek, szerkezetük gyengül. A kutatók két olyan gént is azonosítottak a közönséges denevérben, amelyeknek szerintük kulcs szerepe lehet az állat hosszú élettartamában. Az írországi University College Dublin biológusa Emma Telling, a tanulmány egyik vezetője szerint a denevéreknél megfigyelt molekuláris mechanizmusok jelenthetik majd az öregedést vizsgáló olyan jövőbeli kutatások alapját, amelyek az egészséges öregedési folyamat meghosszabbításának lehetőségeit vizsgálják. A Nyugat-Európából egészen a közel-keleti honos közönséges denevér, valamint a vele közeli rokonságban lévő nagyfülű denevér telomerjei nem rövidülnek, ami arra utal, hogy ez a Myotis nembe tartozó fajok jellegzetessége lehet. A denevérek körében egyébként a mindössze 4-8 grammosra megnövő, rovarevő brenddenevér várható élettartama a leghosszabb. Az ugyancsak a Myotis nembe tartozó állat 41 évig is élhet. Jó egészséget kívánunk a denevéreknek, reméljük, hogy hozzásegítik majd az emberiséget is, hogy minél tovább éljen. És most következzen a már-már lehetetlen, egy brit egyetemista lefotózott egyetlen atomot. Az ifjú tudós egy átlagosnak mondható elektronikai áruházban is kapható fényképezőgéppel kapott lencse végre egy fényesen ragyogó stroncium atomot, ami így nem is túl erős nagyítással már szabad szemmel is látható. Első ránézésre azt gondolná az ember, hogy porszemet lát, vagy hogy pixelhibás kamerával készítették a fotót. Ám a valóság ennél sokkal izgalmasabb. David Nedlinger, az Oxfordi Egyetem fizikus hallgatója ugyanis egy ioncsapdába ejtett stroncium atomot fotózott le, ami olyan nagy eredmény, hogy rögtön meg is nyert vele egy fotópályázatot. A stroncium atomja rendkívül kicsi, alig 25 század nanométeres, ami azt jelenti, hogy egy vörös vértestben 28 000-szer férne el, minden különösebb probléma nélkül. Ennek tudatában valójában lenyűgöző, hogy szabad szemmel is láthatjuk a picike pontot, és rögtön érthető, miért ért ez a kép első helyezést. A dolog igazi különlegessége, hogy mindezt egy teljesen hétköznapi fényképezőgéppel rögzítette. Az ioncsapdába ejtett stronciumot Nedlinger lézerfénnyel világította meg, ami miatt az atom világítani kezdett. Amikor azonban a kék fény egy speciális hullámhosszával világít, az atom sokkal nagyobbnak tűnik, mint amekkora a valóságban. A kép elkészültében emellett ugyanaz a jelenség segített, mint amit az éjszakai égboltra felnézve is tapasztalhatunk. Amikor a csillagokat látjuk, nagyon fényesnek és nagynak tűnnek, holott a távolság miatt jóval kisebbek, csak a szemünk nem tudja rendesen feldolgozni az információt. Ahhoz, hogy az ioncsapdában el tudják fogni a stronciumot, először kationná, vagyis pozitív töltésű ionná részecskévé kell alakítani. Ezután lehet a 4 tűből álló ioncsapdában fogságba ejteni az atomot, amelyek keresztben helyezkednek el és elektromosságot bocsátanak ki. Érdemes megnézni az interneten a brit egyetemista által lefotózott stroncium atom képét. És a folytatásban maradunk még a technika világánál, illetve a megfigyelésnél. Megalkották a világ legnagyobb optikai teleszkópját. Aztán szó lesz arról is, hogy 6 milliárd kilométerre lévő objektumról készítettek fényképet, és kiderül az is, hogy szokatlanul hűvössé válhat a nap 2050-re.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
És mit, ahogy ígértem, most azzal folytatjuk a műsort, hogy megalkották a világ legnagyobb optikai teleszkópját. A nagy felbontású eszköz az Espresso nevet kapta. A műszert néhány hónapja szerelték fel Chilében az Európai Déli Obszervatórium ESO nagyon nagy teleszkópjára, Very Large Telescope, rövidítve VLT. Első alkalommal kapcsolták össze február 4-ére virradó éjjel a nagyon nagy teleszkóp 4 fő egységének fényét. A virtuális eszköz ezzel egy 16 méteres teleszkóp fénygyűjtő erejét érte el. Így felszínét tekintve a VLT lett a világ legnagyobb optikai teleszkópja. Az Espessónak köszönhetően a halvány objektumok is könnyen láthatóvá válnak. A műszer képes egyenként és együtt is befogadni a 4 teleszkóp fényét, ezáltal a VLT használata a jövőben rugalmasabb lesz. Javier Barcons, az Európai űrügynökség, az ESO vezérigazgatója indította el a VLT irányító termében az Espresso első megfigyelését. Varázslatos pillanat volt, egy álmot váltottunk valóra, amelyről látnoki képességű kutatók már évtizedekkel ezelőtt álmodtak. Idézte Francesco Pepét, az Espresso projektvezetőjét a Genfi Obszervatórium közleménye. A svájci, olasz, portugál és spanyol kutatók együttműködésében kifejlesztett Espressóval a távoli csillagrendszerekben fekvő, a Földhöz hasonló bolygókat is meg lehet figyelni. A műszer ráadásul segíthet az univerzum alapvető fizikai állandóinak méréseiben, és annak vizsgálatában, hogy ezek az állandók az idők során hogyan változnak. Az Espressó az úgynevezett kvazárok elemzését is lehetővé teszi. Ezek a nagyon nagy távolságban lévő csillagszerű rádióforrások általában messzi galaxisok aktív magjai. A 4 fényforrás egy műszerben való összekapcsolása újabb lépés az óriás teleszkóp kialakítása felé, amelyet az ESO az Atacama-sivatagban készül felállítani. A 40 méteres átmérőjű rendkívül nagy teleszkóp, Extremely Large Telescope a tervek szerint 2024-ben kezdi meg a működését. És a folytatásban is maradunk még az űrben, 6 milliárd kilométerre lévő objektumról készítettek fényképet. Az egyik legtávolabbra jutó űreszköz, a New Horizons fényképet készített egy tőlünk 6 milliárd kilométerre található jeges égitestről. Ilyen távoli objektumról még egyetlen műhold sem lőtt fotót. A szóban forgó égitest a Kuiper-öv egyik jeges űrsziklája. Az objektumot a jobb láthatóság érdekében tették színessé a képeken. Miután látogatást tett a Plutónál, a New Horizons a Kuiper-öv felé vette az irányt, hogy alaposabban megvizsgálhassa a 2014 MU69 néven ismert objektumot. A NASA, vagyis az Amerikai űrkutatási hivatal műholdja most már a naphold távolság 41-szeresére jár a Földtől. Napjainkig a New Horizonson kívül csupán 4 űreszköz tett meg ekkora távolságot. Ezek a Voyager 1 és 2, valamint a Pioneer 10 és 11. A New Horizons teljesítménye azonban felülmúlja elődejét, azok ugyanis nem küldtek vissza ilyen távol készült fotót a Földre. Kameráik ekkor már nem működtek. A New Horizons az útja során hibernált állapotban van, hogy takarékoskodjon az energiával. A földi irányítók útközben csupán néhányszor kapcsolják be, hogy fényképet készíthessen kamerájával, vagy beállításokat végezhessenek el rajta. 6 milliárd kilométerre lévő objektumról készített fényképet a New Horizons űrszonda, erről hallhattak az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti, szokatlanul hűvösebbé válhat a nap 2050-re, ez a következő témánk. A jelenlegi napciklus hűlő spiráját alapjául véve a San Diego-ban lévő kaliforniai egyetem kutatói úgy vélik, hogy csupán néhány évtizedre van a következő szoláris minimum, amikor a nap 7%-kal hűvösebb lesz. A szoláris minimum nagyon alacsony szoláris aktivitású periódus, amely a Földön hőmérséklet csökkenést eredményez. A Maunder minimumnak nevezett 17. századi szoláris minimum hatására a hőmérséklet eléggé lecsökkent ahhoz, hogy befagyjon például az angliai Temze. A lehűlés azonban nem volt egyforma az egész bolygón. A Maunder minimum idején jelentkező európai hideg ellenére más területek, például Alaszka és Grönland déli része melegedett. A tudósok szerint viszont a szoláris minimum nem jelent megoldást a globális felmelegedésre, mivel csupán lelassíthatja a felmelegedést, de nem állíthatja meg azt. A kutatók becslései szerint a szoláris minimum csak mintegy 25%-kal hűti le a Földet 2020 és 2070 között. Meglátjuk, hogy milyen lesz a hatás pontosan, az biztos, hogy szokatlanul hűvös lesz a nap a következő évtizedekben. Ami pedig a folytatást illeti, egy remek hír, magyar kutatók eljutottak a világűr határára, és szó lesz arról is, hogy meglepő dologra használják Izlandon az áramot. Ha kíváncsiak, hogy mi az, maradjanak velünk, tényleg meglepő.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Magyar kutatók eljutottak a világűr határára. Ezzel a jó hírrel folytatjuk a műsort. A Szent István Egyetem Gödöllői Kampuszának szakértői egy 2,5 kilogrammos súlyt elbíró meteorológiai ballont juttattak fel a stratoszférába, amely egészen 30 kilométer magasságig emelkedett. Ezzel a technológiával lehetővé válik annak tesztelése, hogy az egyes elektronikai műszerek és biológiai minták miként viselkednének még magasabban a világűrben. Az, hogy miként viselkedik egy elektronikai eszköz vagy egy biológiai minta a világűrben, többféle módon is tesztelhető. Az egyik bevett módja, hogy a mintákat rakéta segítségével juttatják fel az űrbe, de az is lehetséges, hogy laboratóriumi körülmények között mesterségesen állítják elő a kívánt körülményeket. A roppant költséges megoldások mellett azonban magyar kutatók egy széles körben elérhető megoldással is kísérleteznek. Meteorológiai ballonok segítségével juttatják fel a mintákat 30-40 km magasra, ahol már az űrbéli körülményekhez hasonlót lehet tapasztalni. Értelmezéstől függően 100 km magasságban kezdődik a világűr, így bátran mondhatjuk, hogy a ballon által elérhető magasság annak előszobája. A stratoszféra tulajdonságai és környezeti tényezői jóformán megegyeznek a világűrben tapasztalható körülményekkel, leszámítva a mikrogravitációt. Ennek köszönhetően kiválóan alkalmas ez a módszer arra, hogy elektronikai és biológiai minták űrbéli viselkedését teszteljék. A meteorológiai ballonokat egyébként jellemzően időjárás előrejelzésekhez használják. Többféle méretben léteznek, attól függően, hogy mekkora súlyt és milyen magasra kell felrepíteniük. A ballont a Szent István Egyetem Gödöllői kampuszáról engedték fel, ezzel is szimbolizálva a tudományos oktatás és munka elengedhetetlen voltát. Az ilyen tesztek mezőgazdasági vonatkozásban is hozhatnak érdekes és jelentős eredményeket, például arról, hogy mely növények és baktériumok képesek kibírni az ilyen extrém körülményeket, illetve hogy van-e olyan növény, amit fel lehetne vinni az űrállomásra vagy később akár a Marsra is. És ezután a remek hír után, amely szerint magyar kutatók eljuttattak egy meteorológiai ballont a világűr határára, kiderül, hogy meglepő dologra használják Izlandon az áramot. Izlandon olcsó az áram a megújuló energiaforrásoknak köszönhetően, és szupergyors az internet. Nem csoda, hogy a Skandinávországban megjelentek a bitcoint bányászó cégek, amelyeknek a hideg miatt még a számítógépek hűtésére sem kell annyit költeni. Az internetes virtuális pénzek, úgy mint a bitcoin és a kriptovaluták népszerűsége több helyen is tetten érhető. A videókártyagyártók nem tudják tartani a lépést a kereslettel, mások csodás gazdagságukkal hencegnek. Azonban sokan nem csak vásárolják a digitális pénzt, hanem bányásszák is. Mivel ez rendkívül energiaigényes folyamat, ezért egész országok energiafogyasztására van hatással. Erre tökéletes példa Izland, ahol vélhetően több villamos energia megy el virtuális érmék bányászására 2018-ban, mint a lakossági felhasználásra. A Szigetországban egyre többen bányásznak bitcoint, annyian, hogy az energiaszolgáltatók már attól tartanak, hogy nem tudják kielégíteni a bányászvállalatok energiaigényét. A bitcoin bányászathoz azért kell sok energia, mert úgy lehet kinyerni az érmét, ha a számítógépek bonyolult kalkulációkat végeznek el. Az egyik izlandi energiavállalat vezetője szerint jelenleg 840 gigawattórányi elektromos áramot fogyasztanak a kriptobányászok, míg a háztartások éves áramigénye 700 gigawattóra. Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért Izland az ideális helyszín a kriptovaluta kitermeléséhez. A hideg időjárás, az olcsó villamos energia és a szupergyors internet mind fontos indok a külföldieknek, hogy itt bányásszanak. Az említett feltételek közül a hideg időjárás az egyik legfontosabb, hiszen a gépek futtatása mellett éppen azok hűtése emészti fel a legtöbb áramot. Mivel a helyzet hosszú távon nem tűnik tarthatónak, ezért az izlandi kormány azon dolgozik, hogy valamilyen módon adót vessen ki a kriptobányász vállalatokra. Ennek oka nagyon egyszerű, hiszen Izland szerint normál körülmények között azok a cégek, amelyek értéket teremtenek Izlandon, azoknak adózniuk is kell. Elképesztő, hogy milyen változásokat okoz a technológia, a mesterséges intelligencia és az internet, akár a gazdaságban, mindennapi társadalmi életünkben. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak, remélem, hogy nem bánták meg, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.